a mi segítségünk, bűnbánati alkalmunk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, énekeljük el a 342. dicséretünket, énekünket, valamennyi verszakával, 9 verszaka van ennek az éneknek. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.
Thank you.
mi segítségünk, bűnbánati esténk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istenünk igéjét olvasom Ezékiel próféta könyvéből, a 33. részből, az első 11 verset. Így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, szólj népedhez, és ezt mondd nekik, ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választa maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország szélén, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a kürt szót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön, és levágja, úgy a vére a saját fejére száll. Hallotta a kürt szót, de nem törődött a figyelmeztetéssel. A vére saját magára száll, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség és levág közülünk valakit, akkor az a maga bűne éri utol, de a vérét az őrállótól kérem számon. Emberfia, téged ilyen őrállóvá tettelek Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan a bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tér meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Te pedig, emberfia, mondd meg Izrael házának, ti így beszéltek, reánk nehezednek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk. Hogyan maradhatnánk életben? Ezt mond nekik, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz útaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy ezeken az estéken alkalomról alkalomra megállhatunk. És nem csak elcsendesedhetünk, és nem csak sírhatunk, hanem megláthatjuk saját életünket. Megláthatjuk, Urunk, a mi bűneinket, megláthatjuk a terhet, amelyet kényszerűen hordozunk, megláthatjuk az örökséget, amelyet gyermekeinkre hagyunk, és megláthatjuk azt, amit mi magunk is úgy kaptunk. Keserű ajándék ez, Urunk, mégis valóság. Azért jövünk ide, újra és újra a te házadba, hogy kérjük, szabadíts meg minket. Kérjük, ments meg bennünket. Most is. Jöjj, Urunk Jézus Krisztus, szent lelkeddel mutass rá a mi bűneinkre, mutass rá a mi állapotunkra, és kérünk, hogy kegyelmezz. Amen. 22. Zsoltárunkat keressük meg. énekeljük el most orgona kísérettel a mi énekünket. 22. Zsoltárunknak énekeljük az első és a második versszakát. Első versszakát énekeljük el hangszer kíséret nélkül.
Én Istenem, én erős Istenem, miért hagyjál el ennyire engem? Kihaltásomtól a seged, sem hallgatok semmi módon, ez énségben.
Kedves testvérek, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott szent leckében, Ezékiel próféta könyvében, a 33. részben, a 11. verset olvasom újra. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban, a 4 napból 3 napon Ezékiel próféta könyvét olvastuk és hallottuk. Azt a könyvet, amely a fogságnak a könyve, a fogságnak a proféciája, a reménységnek a hirdetése. Hallottuk az első este ahogyan megeleverednek a csontok, ahogyan elviszi a prófétát Isten lélekben egy völgybe, és látja, hogy mennyi minden aszadt, mennyi minden elmúlt, mennyi minden a régi. És az fogalmazódik meg az emberben, hogy vajon megélednek-e még ezek a csontok. Mert annyira tárgyasult a mi világunk, tárgyasult a mi életünk, döntő kérdés ez. Van-e benne lélek és élet? A második alkalommal, amikor Istenünk igéjét olvastuk itt Csobánkán kedden, akkor Ezékiel próféta könyvéből a maradék kérdése jelent meg. Maradék kérdés, amikor is megállapítottuk, megbeszéltük, hogy Izrael népe a nagy világbirodalmaknak az olvasztó tengelyében és küzdelmében, harcában, nagyjából így írtuk le, hogy Asszíria, Babilónia és Egyiptomnak a küzdelmében Babilóniába kerül, kiszolgáltatottá válik, a fogságban pedig sokan beépülnek, így mondjuk idegen szóval asszimilálódnak Babilóniába, sokan ott is maradnak, letelepednek, de marad egy kicsi rész, marad egy szent százalék, azért, hogy a maradék, azt hallottuk Ézsaiástól, hogy a maradék megtérjen. És átgondoltuk, átbeszéltük, hogy mi vajon mire maradtunk meg. Mi Istentől való küldetésünk nekünk itt ebben a világban, Csobánkán, miért élhetünk, miért is dicsérhetjük őt. Elmondtuk, hogy Isten azért tartott meg bennünket, hogy hálásak lehessünk, Isten azért tartott meg bennünket, hogy az ő dicséretét, mondjuk dicséretét hirdessük, Isten azért tartott meg bennünket, hogy megbánjuk a mi bűneinket, és azért, hogy szolgáljunk neki. A mai alkalommal Ezékiel próféta speciális, egészen speciális szolgálatáról van szó. Arról a szolgálatról, amely szolgálat ott és akkor egy idegen földön, idegen kultúrában számára, mint egyetlen egy lehetőség adatot és maradott Istentől. Azt szoktuk mondani, vagy úgy gondoljuk, éppen a mai napon olvastam egy igehirdetést, Szabó István püspök úr mondja Jeremiással kapcsolatban, hogy az embernek van egy olyan képzete, hogyha a prófétára gondol, hogy a próféta az mindig valamilyen torzomborzalak, a próféta mindig valamilyen életidegen alak, a próféta valahogyan megmarad nekünk keresztelő Jánosból, hogy tevesző ruhát visel, és erdei mézet és sáskát eszik, hogy valami különc alak. A próféta legtöbbször nem ilyen különc alak. Sokan, ha valaki így mutatkozna be, vagy így jelenne meg közöttünk, akkor megkérdezne, hogy van-e otthona. Van-e hova hazamennie? Pomázon mesélték a régiek, hogy Pomáznak volt egy igen híres és igen elismert gondolkodója, méghozzá, aki sakk nagymester volt, viszont mindig nagy szekkerekkel, nagy szatyrokkal járta az utat, és mindenki azt gondolta róla, hogy hajléktalan. Az egyik testvérünk mesélte el, hogy mivel kitűnő matematikus volt az élete, nem csak kitűnő sakkmester, talán mikor a főiskolán vagy egyetemen egy matematika feladatot nem tudott megoldani, akkor elment az illetőhöz, és megkérte, hogy oldja meg ezt a feladatot, és széttárta a karját, és azt mondta, most nem tudom. De még éjjel bekopogtatott az ablakon, hogy megvan a megoldás. Nos, kedves testvérek, azt szeretném most is elmondani, hogy Ezékiel úgy tűnik számunkra, hogy ő papi családból származik. Papi családból származva alapvetően a magatartása nem csak az érték szemlélet, hanem a magatartása konzervatív. Szeretném megőrizni mindazt, amit, azt a hagyományt, amit Isten rám bízott az ő népére. Igen ám, de Istennek nem ez az útja. Nem ezt az utat készíti neki, hanem valami egészen mást. És ezt el kell fogadnia annak, aki a nyugodt, kiegyensúlyozott, szép légkörben felnőtt, még akkor is, hogyha fogságban van, hogy Isten számára azt az üzenetet adta, ami nem könnyű üzenet, ami nehéz üzenet. Éppen püspök úr mondja a Jeremiásról szóló ikehirdetésében, hogy ne gondoljuk azt, hogy az az üzenet, amelyik a proféta szájából elhangzik, az valami össze-vissza elmondott gondolat, szedett-vetett üzenet. Gondoljunk arra, hogy mindig a legmagasabb üzenetek, amelyek elértek a szívünkhöz, amelyek formáltak bennünket, azok mindig szépen megfogalmazott, átgondolt és világos üzenetek voltak. Nem összevisszaság. A proféta, ne úgy képzeljük el, hogy valami kap egy impulzust az Istentől, és akkor minden átgondoltság nélkül ezt az impulzust neki el kell mondania. Természetesen Isten rábízza az üzenetet, és azt mondja, menj és mondd el! Ne tarts belőle vissza semmit, de éppen ebben van a súlya, éppen ebben van a tekintélye, éppen ebben van az isteni szózatnak a lényege. Mint ahogyan most is hallottuk, a proféta szava sohasem könnyű üzenet. Mert a proféta szava legtöbbször arra bátorít, arra buzdít, hogy a kényelmes életből, a komfortos életből lépjen ki az ember. Legyen egy olyan zónája, legyen egy olyan pillanata, legyen egy olyan helye, ahol változni kész. Mit mond Ezékielnek az Úr? Őr állóvá tettelek. Állj ki és hirdesd az igét. És közben elmondja olyan szépen, képszerűen olvassuk Ezékiel prófétánál, hogyha jön az ellenség, és ott van az illető a toronyban, és látja, és szól, annak mi lesz a következménye, és annak mi a következménye, hogyha nem szól. Mi a proféta üzenete egykor, és mi lehet számunkra a proféta üzenete ma? Térjetek meg! Az ember életében annyi megoldási lehetőség kínálkozik, és legtöbbször az ember a megoldási lehetőségek közül a könnyebbet, az egyszerűbbet, a magának megfelelőbbet választja. Térjetek meg! Tudom, hogy többször mondtam már itt a gyülekezetben, előttem van az a fiatalember, ifjú, és az ő bátyja. Talán 20 éves a báty, egyetemista, és érettségihez közeli az öccse. Amikor egy ifjúsági alkalmon a megtérésről beszéltünk, és olyan világosan tudta, megfogalmazta, hogy mi lenne az, hogyha Isten felkínálná neki a megtérést, és mi lenne az, hogyha ő ezt elfogadná. Hozzátette, még nem szeretnék. Persze utána kapaszkodtam, és megkérdeztem ezt a fiút, hogy aki néhány hétig járta a testvérével ifjúsági alkalomra, hogy te, honnan tudsz te egyáltalán a megtérésről? És akkor azt mondta, hogy az ürömi mamától. Az ürömi nagymamától. Ő szokta nekünk mondani. Az ember úgy gondolja, hogy a megtéréssel valamit veszít az életéből. Mit veszíthet? A bűnt, az elidegenedést és a halált. Ezt veszítheti el az ember, és mégis ehhez ragaszkodik, mégis ebben érzi jól magát, mégis ezt szokta meg, mégis ez az ő világa, Isten nélkül élni. Egy rövid kis filmet néztem, nem tudom, hogy ki volt az, aki mondta, hiába volt alatta az angol felirat, számomra egy ismeretlen ember volt. A következőt mondta el, hogy szerinte mi lesz az egyházaknak a következő időszakra a jövője. Nagyon nehezen tudom feldolgozni, mert bizonyos értelemben azt kell mondanom, hogy látom, hogy igaza van. Egy ateistának a véleményét hallottuk, azt mondta, hogy ő legszívesebben azt a gyülekezetet, azt a közösséget fogadná el, amely közösség, egyik közösség a közösség egyik tagja a másikért tesz, dolgozik, amely egy szeretett közösséget jelent, de nincs benne hit. És azt mondta, hogy ő úgy látja, hogy a keresztény közösségek ma Európában és az Egyesült Államokban ebbe az irányba mennek, hogy minél többet megtesznek azért, hogy a közösségen belül jól érezzék magukat a gyülekezet tagok, hogy mindenki a helyén legyen, mindenki komfortosan érezze magát, és egyre kevesebb szó esik nagypéntek és húsvét titkáról. Egyre kevesebb szó esik a bűnről. Egyre kevesebb szó esik Jézus Krisztus megváltásáról. Egyre kevesebb szó esik a feltámadottal való életről. Sokan úgy gondolják, mondja ez az ateista, hogy a templom falai megvédenek bennünket, biztonságban vagyunk. És erre mondja, hogy mondta 2013-ban az Egyesült Államok egyik ismert igehirdető, hogy nem, testvérek. A falak nem mentenek meg bennünket. A bezárkózottság nem ment meg bennünket a bűneinktől. Ez csak hazuggá tesz minket. Egyedül Jézus Krisztus menthet meg bennünket. Ez az őrállónak a felelőssége, ez az őrállónak a küldetése egykor és ma. Életemre esküszöm, így szól az Úr, nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Oly sokszor elválasztjuk Istennek ezt a kijelentését, Istennek ezt a szavát, attól az igétől, amely ige ott van előtte az őrálló felelősségében. Ha nem mondod el a bűnét, akkor a vérét rajtad kérem számon. Ez igaz. De Istennek nem az a szándéka, hogy valaki a bűnben maradjon. Nem az a szándéka, hogy ott pusztuljon. Nem az a szándéka, hogy csak a halálig jusson. Valaki így fogalmazott, hogy éppen a halálban dől el az, hogy a szó teológiai értelmében megváltás-e, avagy nem. Nyilvánvalóan megváltás nem a halál pillanatában történik, hanem azért mondta ezt az igehirdető, mert valójában azt kérdezzük, hogy a hitben való embernek az élete folytatódik-e, avagy nem. A feladat kettős. Rámutatni arra, hogy hová jutunk Isten nélkül. Egy karitatív közösségé. Egy szociális intézményé. Egy múzeumá. Ma Magyarországon, bármilyen furcsa, az egyik legnagyobb csatája nem nekem, az egyházi előjáróinknak, a műemlékvédelmi hivatallal van. Mert azt mondja, hogy templomok azok műemléképületek. Vannak, akik ebbe belesodródnak. Vannak, akik ezt elfogadják, hogy a múlt része az egyház. De nekünk azt kell hirdetnünk ezen a héten, a mai estén, és a holnapi napon, amit Isten mondott, az ő akaratát, szándékát, elkötelezettségét, nem akarom a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen erről az útról és éljen. Kell-e nagyobb jele Isten én hatalmas szeretetének, mint az ő keresztje? Kell-e nagyobb jel, mint a kereszten szenvedő Jézusnak a 7 szava? Most a szándékát, akaratát megértsük. Tudjátok az igét, amely arról beszél, hogy az ember számára Isten kétszer, legfeljebb 3-szor jelenik meg ütközés pontig. És tudom, hogy sokan eljutottatok már idáig, eddig a pontig, hogy szembe találtátok magatokat az élő Istennel, Jézus Krisztussal. De vajon ott, abban a találkozásban, abban a beszélgetésben, abban a lélekfordító és életfordító találkozásban történt-e valami? Több, mint egy élmény. Életformálás, megváltás, új élet. Ezt készít Isten. Nem bezárkózott emberi életeket, nem menekülő életeket, nem olyat akar, hogy Istentől félő életünk legyen, hanem azt akarja Isten, hogy ebben a szeretetben, amelyet elkészít számunkra a megváltásban, az ő fiában mi részesedjünk. Elfogadtad-e szeretettel Istennek ezt a felkínált ajándékát, akaratát, szándékát? És ha igen, akkor napról napra hálát adsz ezért. Megköszönöd-e akkor is, amikor ennek a fénye, íze, zamata halványodik, de megmarad az élő Isten. Életemre esküszöm, így szól az Úr, nem akarom a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg! Térjetek meg! Miért választanád a halált? Ha ott van, számunkra pedig bizonyossá lett a kereszten az élet. Amen. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, a te felhívásod, a te szavad nem egy szép érzés csupán, nem egy szép gondolat, hanem egy mindent megváltoztató életige. Amikor te szólalsz meg, akkor az üzenet nem egyszerű, nem össze-vissza, hanem mindig pontos, kifinomult, érthető, emberi életet megrengető. Úgy, mint ott akkor Ezékiánél. Amikor mindenki temette a múltat, amikor még a proféta is csak csontokat látott, akkor neked kellett megszólalni, hogy van újjáteremtés, van élet. És ezt te elkészítetted. Köszönjük, hogy számunkra Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá is tetted. Urunk, imádkozunk hozzád, mindazokért, akik itt vannak, e hajlékban. Köszönjük a te munkádat, amelyet elvégeztél az ő életükben. Köszönjük a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy nem elutasítottuk, hanem elfogadhatjuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a mi cselekedeti bűneink rendeződjenek. Imádkozunk hozzád azért, hogy ha megvalljuk őket, akkor el is hagyjuk őket. Adj szabadulást, adj a bűnből kiutat mindannyiunk számára. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záróénekünket keressük meg. Záróénekünk a 462. énekünk. Mind a három verszakával énekeljük. Csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést tegyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Áldás békesség.